Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, János Zsolta, aki nekem már szerencsére régi beszélgető társam és régi ismerősöm, és a transformációk specialistája, általában itt szoktalak, vagy itt szoktunk bemutatni. Ugye, de azt mondtad, hogy ez több rétegű, ezt azért elmondod a hallgatóknak, most itt a tudatos fogyasztó beszélgetés előtt, hogy ez egészen pontosan röviden mit jelent, transformációk specialistája, miféle transformációk?
Hát a kifejezés magába próbálja egyszerűen összefoglalni azt a nagyon komplex témát, amivel foglalkozunk. A transformáció az azért érint szinte minden ügyfelet, ha tudatos akarunk lenni, mert a technika segít abban, hogy rengeteg információ áll, ha akarjuk, rendelkezésünkre, tehát egyre több. És ezekkel az információkkal egyik oldalról fontos megfelelően eljárni, ezeket kezelni, meg is különböztetni akár abból, hogy az új modern kifejezés az mit jelent, tehát mennyi ebből a fake news és mennyi a valóság. A másik oldalról persze, hogy a háttérinformáció a régi struktúrákat szétbontja. Tehát az intranszparens rendszerek felépítettek saját maguknak a munkavilágba, a pénzügyi világba, mindenkinek az életébe egy életet, egy struktúrát.
A személyes életében
is. A személyes életét. És ha információt állnak rendelkezésünkre, akkor persze, hogy ezek a struktúrák elkezdenek mozogni, felbomlani. Ez bizonytalanságot is okoz. És ezért azt látjuk, hogy eleinte az emberek szeretnék az információt, szeretnének több háttérinformációt megkapni, de miután belelátnak a rendszerekbe, akkor kapaszkodnak a régi, biztosabbnak tűnő, intranszparens, de azt mondják, jó, akkor ott nem volt felelősség, nem kellett döntést hozni, valaki más eldöntötte, lehetett egy kicsit háborogni, de éltük az életünket. És ebbe kell a specialista, aki kíséri az embereket, azt látjuk, mert van olyan ember, aki nyitottabb, neki gyorsabban megy.
Ez az átkísérés, ugye?
Az átkísérés, igen.
Akár egy szervezetnél.
Igen.
Most volt pont két előadásod, mielőtt itt mi találkoztunk, igen, a rádióban, két budapesti előadásod, mert több helyen forogsz a világban. Ugye tudatos fogyasztó rovatban beszélgetünk, de azt mondtam, hogy még a tudatos mind a kettőre ráhúzható. Az egyik az tudatos kommunikáció, meg a tudatos, meg a másik pedig a tudatos ügyfél, vagy a tudatos, igen, szervezetépítés. Milyen fontos szó most a tudatosság?
Hát a tudatosság az nekem abból jön, tehát hogy rendelkezésünkre áll az információ, és hogyha ezt tudatosan vesszük kézbe, akkor mit tudunk saját magunknak alkotni, mit tudunk létrehozni. A tegnapi előadás délelőtt is egybe tréning is volt, egy szervezeten belül, egy cégen belül a kommunikációt tudatosan arra rátenni, hogy egy nagyon árérzékeny iparágba dolgozik az ügyfelem, és itt tudatosan belemenni abba a játékba, hogy ne az áron keresztül próbáljuk megnyerni a versenyt, hanem a minőségen keresztül, a szolgáltatáson keresztül, de ez egy gondolkozási váltást is jelent a munkatársaknál, mindenki, aki érinkezik, hogy arra a reflexre, hogy esetleg egy ügyfél egyből azzal kezdi, hogy mennyi árengedélyt kapok, ne az legyen a válasz, hogy maximálist, vagy mennyit szeretne, hanem akár az legyen a válasz, hogy nem árengedély, hanem plusz 20%, mert emeltük a minőséget. És ebbe a konfrontációba belemenni és erről beszélgetni. Én azt látom, hogy a legtöbb ügyfél ma nem olcsót, hanem minőséget szeretne megvenni. És a transzparencia, az információk ebben segítenek, hogy ezt meg tudjuk különböztetni, hogy valójában minőség, vagy kamu, amit megvettem.
És itt nagyon fontos szerep hárul azért a vevőre, ha úgy tetszik, az ügyfélre, a választóra, most bár az élet bármelyik területéről beszélünk, igen, mert az információ rengeteg, itt most mindenki azt mondja, hogy minőséget akar eladni, és ő adja az igazi minőséget, meg a hozzáadott értéket, meg a user élmény, ugye ez milyen fontos, a user experience, de igazából hát itt tudni választani, és szétválogatni ezt a mérhetetlen mennyiségű adatot, információt, az egy komoly feladat és felelősség.
A user experience az egy érdekes megjegyzés, mert ez így marketing oldalról nagyon divatosnak hangzik, ügyfélcentrikus user experience. A legtöbb esetben én azt tapasztalom, hogy a user experience az nem valójára ügyfélre szabott, hanem az eladónak az élményét próbálják ráerőtetni az ügyfélre. És ebbe belelkesednek az értékesítők, és azt mondják, hogy hát ez nekem egy élmény, de ha megnézzük a szituációt, akkor az ügyfél az utolsó sarokban van.
Hogy legyen élmény, mert az eladás, az eladónak már élmény.
Már élmény, de az ügyfélnek még nagyon sok esetben nem. Mert ugye pont ez a nehéz megfordítani, hogyha ma valaki azt mondja, hogy ügyfélcentrikus a kommunikáció, a szolgáltatás, akkor azt jelenti, hogy az egész munkakörnek az első legalább 30-40%-ába semmi nem szólhatna a szolgáltatóról, hanem minden csak arról kellene szóljon, hogy a valódi, aktuális, itt jelenlevő ügyfélnek az igényfelméréje.
Kérdés, tapogatózás.
Hogy ugye? Ez megtörténjen.
A csápok, igen, pontosan. Igen, igen.
Csak ugye ehhez kell megint a másik oldalán, a felvevő oldalon a kompetencia, mert azt, hogy az ügyféltől olyan dolgokat hallok, amire nem vagyok felkészülve, és amit nem tudok kezelni.
Nem tudok hova tenni.
Nem tudom, hogy hova tegyem, pontosan nem vezet az én termékemhez, akkor ebbe meggyűl akár a bajom, és ez is változik, ez is transformálódik, hogy a klasszikus csak egy irányba menő termékértékesítés maximális marketinggel, az az ügyfélnek eddig is kárt okozott, és a jövőben még több kárt fog okozni. Tehát a tudatos fogyasztónak ma azt kell mondjam, hogy meneküljön az agresszív és a szupersztár értékesítőktől, mert ezekre már rég nincs szükség. Főleg saját magukat adják
el. Édes, csak eszembe jutott, tegnap egy nagy áruházban voltam, és ott jönnek ezek a folyosói értékesítők, csak hogy változik minden. Ezzel a megszólítással még nem találkoztam, hogy úgy szólítanak le, hogy szia uram, nem tudom, ezzel találkoztál-e, vagy Ausztriában, vagy bárhol
máshol. Ez csak itt Magyarországon lehet.
Igen, tehát ugye nem tegezni, szia uram, ebben mind a kettőben, nem, ez biztos jó lesz, ugye, vagy tegeztem, vagy magáztam, de csak valami telefon, vagy valami hasonló történet volt. Érdekes, hogy szóval minden változik, csak azt akartam ezzel mondani, egy picit kérni, hogy a felhasználó, a vásárló élményt hogy keressük, hogy keresi az eladó már a megszólítással, hogy vonja be.
Igen.
Akárki ide jön ebbe a stúdióba, a rádióba, mindenki arról panaszkodik, hogy a világon most minden arról szól, hogy árban akarják, ugye nagyon sokan árban akarják megverni a másikat. Ez, amit mondtál,
igen,
ugye,
igen,
hogy rögtön 70% kírom, és akkor dől a vendég. Ma dől, meg holnap dől, de lehet, hogy holnap után már nem, igen, fog hozzám jönni, majd ahhoz megy, aki ugyanúgy 70%-kal árusít. Szóval, hogy a rövid táv, meg a hosszú, uh-huh, táv, ilyen egyszerű lenne az én laikus felvetésem, mert ez a különbség.
Nem, ezt reálisan a gazdaságból kell látni, tehát a nagy multinacionális cégeknek piac betörési stratégiája sok esetben az, hogy azt mondják, hogy bemegyünk egy piacba, és ott nem az a célunk, hogy nyereséget érjünk el, még az is nekünk mindegy, hogy veszteségesek vagyunk, mert megvesszük a piacot. Tehát ha valaki így akar megvenni piacot, sajnos erre fogékony az ember, mert a fogyasztók sajnos, ez azon is múlik, hogy a múltból túl sokszor az értékesítés nem értéket adott el a fogyasztónak, hanem a fogyasztónak a termék és az ára maradt meg, és nem az élmény ezzel. Ezért, ha valaki jön és azt mondja, hogy én eladnám ugyanezt a terméket, és nincs hozzá csatolva élmény, akkor már csak az ár marad meg, és ezen keresztül az embereket meg lehet venni. Persze, hogy több összefüggés be kell hozni, és szerencsére ez lassan elindul, hogy ez az olcsóbb árnyomás pont benne van a globalizáció témával, pont benne van abban, hogy a munkahelyek itt megszűnnek. És mindenki, aki ma olcsón akar vásárolni, azzal szívesen elbeszélgetek, hogy neki valójában mindegy az, hogy akár az ő munkahelye is azzal, hogy ő olcsóbban vásárol,
összefügg,
erodálódik, és el fog tűnni. Ez a célja. Ha igen, akkor vegyen, de nem nálam. Valaki másnál. Hogyha azt mondja, hogy nem, én tudatosan vásárolok, és azt hiszem, hogy már egyszer ezt a példát mondtam, hogy Ausztriában nálunk már egyszerűen egy vendéglátó helyiségen az étlapon ki van mutatva, hogy milyen áron, mennyi mennyiséget, kinél vásárolja be a nyersanyagokat az a vendéglő. Tehát, hogyha kifizetem ott az ebédemet, akkor nem csak azt az élményt vettem meg, hanem azt is tudom, hogy finanszírozom az egész körforgást a regióba. És ez egy hozzáállás kérdése, amiben én látom a nagy reményt, az még mindig a fiatal generáció, mert szerencsére olyan egészen más hozzáállással nőnek bele a világba, hogy az, amivel mi küzdünk, ez az etikai hozzáállás, az sok esetben nekik, ha jól csináljuk, akkor már egy alap természetes hozzáállás.
Van itt Magyarországon egy vetélkedő, ami megy az egyik csatornán, és ott elég gyakran kerülnek fiatalok a székbe. Uh-huh. Egy kvízjáték, és ott éppen mondtam a lányomnak, hogy milyen izgalmas, hogy most már a sokadik fiatalról derül ki, pici portré is van, egy pár perces portré, mert elkezdenek játszani, hogy tudatos, és ez tényleg nagyon jó dolog, hogyha ebbe lehet hinni, hogy a következő generáció nagyon sok tekintetben tudatosabb lesz. Azt is mondtad, hogy kritikusnak, tehát informáltnak kell lenni, ugye, hogy visszatérjek a csontvázunkhoz, hogy a tudatos fogyasztó az a mai világban az mindenképpen informált és kritikus. Az informált az már megvan, információ dől ránk, most kritikusnak kéne lenni azzal, ugye, hogy akkor hogyan válogassak.
Igen. Hát kritikus azt jelenti akár a napi újság. Ha egy újságot elolvasok és egy témát ott látok, akkor érdemes ugyanezt a témát, ha lehet, legalább 3-4 más újság, ideális esetben más nyelvvel, ideális esetben más kultúra szemszögéből elolvasni, akkor megvan. Lehet, hogy egy ilyen közelítő középpont, de hogy a kritikus hozzáállás mennyire érdekes tud lenni, megint csak a fiatalokat kell idézzek. Egy iskolába hívtak meg egy tanár, hogy a gazdasági összefüggésekhez és ehhez a kamat kockázat kezeléshez tartsunk előadást. Na most ugye fiatalokból volt egy fiatal lány, aki feltette azt a kérdést, hogy neki az egyik banknál a számláján nincsen kamat, mit csináljon, milyen lehetőségek vannak, és az apja neki azt mondta, hogy jó lenne, mit tudom, egy osztalékot fizető részvényt vagy részvény alapot megvenni. És ott konkrétan kivettünk egy társaságot, és azt megnéztük közösen, hogy ez nekik mit jelent. Az érdekes reakció elsőben az volt, hogy azt mondták, fantasztikus, most már értjük, hogy a részvénynek az osztalék fizetése 3,5%-kal az mennyire jó, mit jelent az árfolyam kockázat, de most jön az egésznek az érdekes információja, a lány egy héttel később nekem írt egy e-mailt, és azt mondta, hogy ő ennek a cégnek, amelyiket ott megbeszéltük, belement a mérlegébe, és megnézte, hogy milyen termékeken keresztül van a legnagyobb nyereség a cégnek.
De jó.
És ő meglátta azt, ez egy nagy globális cég, amelyik többek között vizet is ad el világszerte. És az a márkanév, ahonnan a vizet eladják világszerte, ez oda vezet, hogy abba a kisfaluba, amelyik kisfalunak lecsapolják a vizét, az emberek rá vannak utalva arra, hogy kívülről szállítsanak oda be vizet, mert az ottani természetes vizet ez a nagy vállalat világszerte eladja. És erre ez a 15 éves lány azt mondta, hogy nem kell nekem az osztalék. Mert
nem kell nekem az a cég.
És nem kell az a cég, mert ezt a hozzáállást én nem tartom helyesnek. És amikor ezt én megkaptam, akkor tényleg háromszor elolvastam, és csak néztem, hogy hány éves?
15.
Ja? Bocsánat, és ez adja a reményt.
Ez sajnos ez Ausztriában volt, ugye?
Igen, de ez a másik, ezt
tegnap is kimondtam. Azt mondom sajnos, hogy örültem volna, hogyha Magyarországon tartasz ilyen előadást, és magyar gyerekek lennének én érdeklődőek, biztos vannak olyanok
is. De pont ezt akarom mondani, hogy itt is megvan a remény, mert én évek óta nagyon sokszor sok példára hallom, hogy akkor azt mondja, hogy jó, de ez osztrák példa, ez más. Én szeretem azt mondani, hogy nem osztrák, nem svájci, nem német, ez európai példa. És nekünk rengeteg európai példánk van Magyarországon élő és Magyarországról származó emberekkel is.
Ez
nagyon sok.
Ebben egyetértek veled, de az oktatáshoz köztünk mindig egy izgalmas téma.
Persze,
én azt mindig szeretem hallani, hogy milyen példákat hozol. Nagyon röviden még a pénzügyi világban azt mondtad, ha már tudatos ugye a történetünk, hogy csoda, meg véletlen szerencse az igazából nincsen, és ezt is érdemes azért nekünk akkor valahogy így a tudatunkba igen. beépíteni, itt Európában.
Igen, igen, itt Európában ezt beépíteni, ez nagyon fontos, ez érthető, hogyha valaki ma próbál kvázi nehezebb anyagi helyzetekből valahogy feltörekedni olyan helyzetbe, hogy anyagilag egy kicsit több tartaléka legyen, akkor mindenbe kapaszkodik. És évtizedeken keresztül persze, hogy ezt a vágyat nagyon széles tömegnek nagyon el is tudták adni, és szinte minden kamu sztorinak, vagy minden csalási sztorinak ez a háttere, hogy az embereknek eladni azt a víziót, hogy végre szerencséd van, végre most itt voltunk, most döntsél, és akkor csak szép a jövő, csak akkor csak neked, és megvan a lehetőséged, és hogyha vársz, akkor ellemaradsz a lehetőségről. És ebben annyira kapaszkodnak az emberek, mert nem a saját képességen keresztül próbálnak elhelyezkedni, és magukkal kibékülni, hanem egy felmonóba kapaszkodni, hogy akkor most szerencsém van, és akkor kapok több hozamot, kapok több befektetést. Ez nem volt soha, nem lesz soha, és szerencsére a transzparencia abba segít, hogy érdemes belenézni, hogy amit megveszek, abban mi van benne. Ma nincsen ilyen titok befektetés. Tehát azok a befektetések, ahol az eszközkezelőnek, mikor felteszem a kérdést, hogy mi van benne, és bele akarok nézni az utolsó eszközig, és azt mondja nekem, hogy ez a mi titkunk, akkor azt mondom, rendben van, akkor nélkülem. Ilyen ma nincs. 2019-ben mindenbe bele kell lehet látni. Nincsen üzleti titok, amit valaki elhomályoznak.
Hát azért néha van ugye a politika, hogy azt mondja, hogy hát ezt nem biztos, hogy mindenkinek kell. Picit megpróbál megnehezíteni. Én hallottam már a világban ilyen híreket, hogy picit nehéz mondjuk bejutni egy olyan adattárba, vagy megkapni a információkat, de oké, de valóban, jó, de van, aki meg tudja szerezni, igen.
Hát az egyik az, hogy lehet, hogy nehéz, de akkor az ember legyen kritikus, és óvatos, hogy miért nehéz? Miért van eltitkolva? 2019-ben nincs ilyen. Mindent ki tudok nyitani, és ott, ahol nehéz kinyitani, akkor ezt valaki akarja. Akkor ő valamit lehet, hogy el akar titkolni. A pénzügyi világ küzd nagyon azzal, hogy éveken keresztül az az érzés volt adva az ügyfeleknek, hogy minden ingyen van. És most, amikor a MiFID, az új szabályzás 2018 óta ugye megnyit minden terméket, a költségstruktúrákat kinyitja. Olyan költségstruktúrák nyílnak meg, hogy az ügyfelek csak csodálkoznak, hogy ez eddig tényleg volt, de ez úgy bölcsen el volt hallgatva. Hallottuk ugye itt is a Matolcsi oldaláról is, hogy de ja, a pénzügyi rendszer kell a költségeket csökkentse. Hát persze, mert radikális költségek benne voltak, elrejtve, intranszparensen. És most a nulla kamatszint ezeket mind kiprovokálja, mert a magasabb kamatszintnél költségeket esetleg még ki lehetett termelni, és az ügyfél a plusz-minusz nullával kibékült. a régi költségstruktúrát, ma nulla kamat szinten azt jelenti, hogy ki kellene béküljön az ügyfélel a minusszal. Pontosan, és erre magyarázat kell, mert legképesebb, amikor megvan a mínusz, és nem árfolyam visszaesés miatt a mínusz, hanem az alapműködés miatti mínusz. Ez az, ami zavaróbb kezd lenni, és ezért lényeges, erre hívom mindenkinek fel a figyelmét, amikor szerencséről van szó, gyorsaságról van szó, akkor fékezzen. És tegye fel a kérdés, hogy miért? Van egy hónap, és én azt láttam az elmúlt 30 évben, hogy szívesen ezeknél a csodarendszereknél keresem azt az érzést, hogy szívesen lemaradnék valamiről. De akkor, mikor azt érzik az emberek, hogy lemaradtam, közeledünk a lufi kipukkadásához általában.
Hát magyarul vársz egy hónapot, akkor már egyáltalán biztos, hogy belelépnél abba
pontosan
a csodasztoriba.
Pontosan.
Ez szembe megy azért mindennel, mert mindent sokkal gyorsabban akarunk. Sokkal gyorsabban elhagyunk egy oldalt, sokkal rövidebben olvasunk, mindent instant akarunk ugye magunkhoz venni, a sikert is instant akarjuk magunkhoz venni.
Egy előadáson, amikor valaki azt a kérdést nekem feltette, hogy János úr, mit szól ehhez és ez az eszközhöz, és ebben sok a hozam is a lehetőség, akkor azt mondtam neki, hogy én úgy, ahogy önt így látom, és ahogy viselkedett az előadás alatt, az az érzésem, hogy ő erre a kockázati szintre nem alkalmas. Tehát nyugodtan béküljön azzal ki, hogy az, ami van, azt védje meg, és esetleg egy pici része, 5-10%-kal egy megfelelő stratégiával dolgozzon. És erre ő azt mondta, és nagyon őszinte volt, jó, de hát így nem fogok soha meggazdagodni.
Az kevés, igen, ezt
nem fogok meggazdagodni. Igen. És én erre próbáltam neki azt mondani, hogy remélem, hogy az a válasz segít neki, hogy ne a szerencsejátékon keresztül próbáljon meggazdagodni, hanem a saját képességén keresztül tanuljon, fejlessze magát, gyártson értéket, és ezen keresztül növelje az értékét, akkor nincs annyira rá utalva bármilyen külső szerencsére. De láttam a szemébe, hogy nem ezt akarta hallani.
Igen.
Ez a hosszabb út.
Hosszabb, meg sokkal rögösebb, meg sokkal nehezebb.
Igen.
Mit nem szabad elrontanunk a következő generációval? Vagy a következő, ez egy ilyen záró kérdés féle lenne, itt a tudatos fogyasztó rovatban beszélgetünk, de hát sok minden szóba került. Szóval, hogy mi, akik még benne vagyunk a Pixisben, és látjuk a következőket, akiknek ez a hatalmas digitális lehetőség a kezükben van, és ez az új nyelv a kezükben van. Mi itt a vékonyabb jég? Mi a legfontosabb most ebben a nagyon változó átmeneti időben?
Sajnos nem egy dolgot tudok mondani, hanem legalább háromba próbálom én is összefoglalni a gyermekeimmel szembe. Az egyik, hogy ne próbáljuk a saját kudarcainkat a múltból főtétlen a gyermekeken keresztül, mint ahogy ez sokszor generációkon keresztül megtörtént, megoldani, és őket beleerőszakolni egy olyan világba, amihez valójában semmi közük már nincs. Rengeteg hibákkal. A másik, hogy ami nagyon nehéz, valójában a gyermeknek az erős oldalaira figyelni, sokkal jobban elengedni őket. Én azt látom, hogy a gyermekek, a fiatalok fantasztikus képességeket, tehetségeket hoznak magukkal, mindenki egyedileg a saját tempójába. Ez a beleerőszakolás mindenkit egy sablomba. Egy menetbe. Ez megtöri a képességeket, és fantasztikus tehetségek hullnak ki a rendszereinkből. Ez nagyon nehéz, mert a szülőknek azzal szembenézni, hogy a fiam például egy dupla doktornak a fia most asztalos szeretne lenni, mert annyira tehetséges, beszél a fával a fiú, és az apja csalódott, mert azt mondja, hogy ez hogy lehet.
De ez élő példa, amit mondasz.
Abszolút.
Igen,
látom, hogy az apjának könnyek vannak a szemében, amikor azt mondja, hogy hát sajnos a fiam asztalos akar lenni.
Csak asztalos.
Ez egy katasztrófa. Olyan jól hangzik, hogy a gyermekeknek a tehetségeit figyelni, de elengedni és azt mondani, hogy ha ő lesz a legjobb szakember, wow, why not? Tehát ez a második, és a harmadik, elfogadni azt, hogy ők az új technikával játszani fognak. Remélhetőleg segítenek nekünk, hogy a tempót tudjuk tartani. És azért kell őket mi erre szerintem megtanítsuk, hogy mi lazábbak vagyunk, és hamarabb ők is elengednek, mert az ők gyermekeik még gyorsabbak lesznek. Tehát, hogyha nekik mi nem segítünk ma őket elengedni, hanem merevek vagyunk, a baj az, hogy ez berögzül nekik is, ők is merevek. Tehát valamikor meg kell fordítsuk a generációk közötti átadást, és ezért nekünk szerintem egy fantasztikus helyzetünk van, mert mi az a generáció vagyunk, aki egy gyorsuló világban megvan a lehetőség a régi lassú modelleket, merev modelleket, intranszparens modelleket, részben kriminális modelleket végre megállítani, szembenézni a valósággal, és gyorsítani a lehetőségeit a fiataloknak.
János Zsolt volt a vendégem, nagyon örülök, hogy itt voltál, a legközelebb Magyarországon jársz, Budapesten jársz előadsz, akkor mindenképpen nézd be hozzánk a Trend FM-re. Nagyon szépen köszönöm, János Zsolt, transformációk specialistája volt itt a Tudatos Fogyasztó Rovat vendége. Köszönöm szépen.
Szépen köszönöm.